Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és az ajtó megnyittatik. Amen. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti előkészítő alkalmunkon. Kezdő éneképpen a 164. dicséretet keressük meg, és énekeljük is végig mind a három versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, azt neked, hogy ismerjük az ajtót, ahol zörgetnünk kell, mert ismerjük azt, aki azt mondta magáról, én vagyok az ajtó. Köszönjük, hogy van út hozzád, mert ismerjük azt, aki azt mondta, én vagyok az út. Atyánk, most is az ő nevében állunk eléd, és arra kérünk téged ezen az estén is, hogy a te jelenlétednek megszólító, felemelő, megerősítő és formáló áldását valóban közöld mi velünk a te lelked munkáján keresztül. Hallgass meg minket, kérünk Krisztusért. Ámen. Hallgassuk Isten igéjét nyitott szívvel, amelyen keresztül szólni kíván hozzánk, tanítani bennünket, Pünkösd üzenetének is a titkára valahol hiszem és vallom. Így olvasom, és ebben a reménységben hallgassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetéből az első 10 verset. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abban a kapujában, melyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba, és járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent, és felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Hadd emelje ki ebből különösképpen is, ebből a szakaszból egy verset, a 6. verset. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. Amen. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt a Nemzeti Múzeumban megnéztem a sajtófotó kiállítást, az idei sajtófotó kiállítást, és azon túl, hogy bizonyára vannak itt is olyanok, akik talán látták, azon túl, hogy már önmagában ez egy nagy élmény az embernek, gazdagodtam ott egy másfajta élménnyel is, amit szeretnék így megosztani kezdésképpen. Megakadt a szemem 2 emberen, akik együtt mentek a képeknél sorba, egyik képről a másikra, és együtt nézték a képeket. Na nem ez adta az érdekességet, hanem az, hogy az egyik őjük kezében egy fehér bot volt, és egy sötét szemüveg volt a szemén, amiből egyértelműen lehetett arra következtetni, hogy az illető vak, az illető nem lát. És ott állt mellette a társa, barátja, hitvese, nem tudom, ki volt az illető, és minden képnél megállva elmesélte annak a vak társának, hogy mit lát és mi van az adott képen, a természetképeken, azokon a gyönyörű alkotásokon. Leírta azt a gyönyörű látványt, ami elé tárult, amit ő maga látott a szemével, és az volt az érdekes, hogy az a vak ember néha egészen kitörő lelkesedéssel és örömmel konstatálta az elmondottakat, mindazt, amit az ő társa látott a szemével, mindazt, amit az ő társa szemén keresztül ezzel a különös móddal valahol ő maga is ezáltal megláthatott. Nagyon furcsa és elgondolkoztató élmény volt ez, ahogy messziről figyeltem őket egy jó darabon, egy jó ideig. És most, ahogy így pünkösd előtt erre az előkészítő alkalomra készültem, és ilyenkor mindig próbáljuk a megfoghatatlant, a megmagyarázhatatlant, mert valahol pünkösd csodája az, hiszen ha megfigyelitek, még a konkrét események leírásánál is annyiszor elhangzik az, hogy mintha lángnyelvek lettek volna, mintha valamiféle erős szél kezdett volna fújni. Lukács is csak keresi a szavakat arra, ami a szavak szintjén valahol mindig is megfoghatatlan marad. Nos, ahogy készültem erre a ma esti alkalomra, ez az emlékkép, ez a kép onnan a Nemzeti Múzeumból bevillant nekem, és úgy érzem, hogy valahol ez is segít megvilágítani azt, hogy mit köszönhetünk mi a Szentlélek Istennek. Mit köszönhetünk mi a Szentlélek munkájának. Miért is lehetünk hálásak azért, hogy a pünkösd ünnepe eljött, hogy a Szentlélek kiáradt annak idején az emberre. Mire gondolok? Lelki dimenziókat nézve, mindannyian ilyen vak emberek vagyunk, és mindannyian azok is voltunk mindaddig, amíg egy egészen személyes érintés, egy egészen személyes folyamat végpontjaként át nem éltük azt a csodát az életünkben, amiről pünkös csodája szól, hogy most már nem csak velünk az Isten, hanem bennünk az Isten. Az Isten, aki az ő lelke által egészen közel van, aki megvilágít mindent, aki a vakságunkat feloldja, hogy hirtelen lássuk a láthatatlant, ahogy a zsidó levél fogalmaz egy helyen. Azokat a dolgokat, amik ő nélküle, a lélek ajándéka és áradása nélkül a szemünk elől mindig is láthatatlan maradt volna. Hát ezért csodálatos ünnep, pünkösd ünnepe, és semmiképp sem jelentéktelenebb bármelyik más nagy ünnepünknél. Az, hogy összegyűlünk itt, az, hogy érthetjük az ige nekünk szóló üzenetét, az, hogy látjuk a magunk életén, a másik életén, egy gyülekezet, egy közösség életén az, hogy ő jelen van formáló jelenlétével, formál engem, formálja a közösséget, az, hogy érezhetjük az ő jelenlétét, ez mind-mind pünkös csodájának az eredménye. És ne szűnj meg hálás lenni, testvérem, hogy a pünkösdi csodának a részese lehetsz te magad is. És hirdetheted az egész életeddel azt, amit az evangéliumokban olvasunk, hogy bár vak voltam, most már látok. Három dolgot szeretnék a hallott igerész alapján kiemelni, három olyan dolgot, amit én megláttam az igéből arra nézve, hogy mit tett a Szentlélek a tanítványokkal. És hallgassuk úgy ezeket a dolgokat, mint amelyek itt és most a mában is nagyon jó fokmérői annak, hogy vajon a Szentlélek jelen van-e az életünkben. Nagyon jó fokmérője annak, hogy valóban a pünkösdi csoda az az enyém is lett. Hallgassuk hát így a következő gondolatokat. Azt láthatjuk meg a Szentlélek munkájából, mindenek előtt ebből a felolvasott igerészből, hogy a Szentlélek alázatossá tette ezeket a tanítványokat. És mindez ott derül ki, ott lehet megragadni, hogy azt olvassuk, hogy Péter és János, miután átélik ezt a csodát, amiről eddig beszéltünk, miután az övéké lesz egészen személyesen, mindezek után mennek föl a templomba ugyanúgy, mint azt megelőzően, bármikor. Nem különülnek el. Nem gondolják azt, hogy mi ezáltal valami többek lettünk, valami magasabb szintű hívő emberek. Mennek ugyanúgy oda, ahova eddig mentek. Hiába a kinyilatkoztatás eme különös nagysága, ahogy Pál beszél hasonló dolgokról a korintusi levélben, tudják, hogy hol a helyük pünkösd után is. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem tette őket felfuvalkodottá az, amiben részesültek, az a különös ajándék, amit megkaptak. Nem ebben látták a lehetőségét, hogy megmutassák azt, hogy más emberré lettek. Pedig ha ismerjük Pétert, már pedig ismerjük jól az ő jellemét, akkor simán belefért volna a képbe akár ez is. De ő már nem az a Péter, ezt tudjuk jól. Ő már más, és az ő jelleme, az ő egész természete is megváltozott ebben a különös csodában, a Szentlélek újjászülő hatalma által. Na és miért fontos ezt kiemelni itt és most a mában? Miért fontos erről beszélni pünkös kapcsán az egyházban élők számára? Hadd hozzak ide egy egészen személyes példát. Egy lelkész kollégám mesélte el nekem a döbbenetét. Valaki egyszer hazajött egy országosan ismert konferencia központból, egy református konferencia központból, és az egyik gyülekezeti tagja a következő mondatokkal fogadta. Hát te is jártál ott a hegyen? Akkor légy üdvözölve az igazi hívők táborában. És ez az ember ezután a köszöntő gondolat után csak annyit mondott, hogy én úgy érzem, hogy ha te ezt mondod, akkor neked még van egy hegy, amit ezen kívül meg kéne másznod, ahova el kéne menned, a Golgota hegye, egészen a kereszt tövébe, mert ha ott jártál volna, akkor ilyet nem mondtál volna, amit nekem mondtál. Nagy veszély és romboló erő tud lenni a hívő gőg, és az nagyon sokféleképpen mutatkozik meg a hívők között is. Itt azt látjuk, a Szentlélek valóságos munkájának igenis a része az, hogy az emberből az elsők között söpri ki ennek a szemetét, a gőgösség, a fellengzőség, a magamat többre tartás hamis lelkületét. Nem vagyok én más, csak valaki által tudok másként tenni, mint aki lennék ő nélküle, mondta valaki, nagyon jól megfogalmazva a lényeget. Ezen első üzenet, kedves testvérek, világos beszéd az ige által mindannyiunk számára, ahol a Szentlélek valósággal jelen van, akinek az életében a Szentlélek valósággal jelen van, ott nincs helye a gőgösségnek, ott a személyiség alázatossá lesz. És feltehetjük a kérdést, amire magunkban válaszoljunk, amire ne a lelkésznek, hanem magunknak és az Istennek válaszoljunk őszintén, akár még itt a templom kerítésen belül lévők számára is kérdés lehet. Az én életem ebből a szempontból mit mutat meg? Alázatossá tette már engem a megfelelőképpen az Isten szent lelke? Vagy én látszom még sokkal jobban annál, mint hogy őt láttatnám? A tetteink, mint itt Péteré és Jánosé, egy ilyen egyszerű dologban is teljes mértékben bizonyítják azt, hogy hol járunk ezen a téren. Aztán a második dolog, amit a Szentlélek végez el, és tesz teljessé bennünk, azt így fogalmaztam meg, hogy az élő Isten szent lelke, akiben lakozást vesz, azt látó emberré teszi. Péter és János a templomba menet nem csak észreveszi ezt a nyomorult embert, hanem meg is állnak mellette. Nem csak meglátják azt, hogy itt van valaki, hanem megállnak mellette. Nem csak letudják egy-két drachmával, hanem megállnak mellette, és megajándékozzák őt is azzal, amiük van. Ez a látvány különben teljesen hétköznapi volt ott és akkor. Olyannyira, hogy az embereknek már fel sem tűnt egy ilyen nyomorult ember. Sőt, a korabeli farizeus még jól meg is indokolta, hogy miért nem törődik az ilyennel, mondván biztos a bűnei miatt bünteti az Isten, és azért jutott ide. De aki azt mondta, hogy nem az egészségesekért, hanem a betegekért jöttem, hogy őket hívja a megtérésre, az megláttatja az övéivel is az ő lelke által azt, hogy ők sem tehetnek másképpen. A tanítványok pünkösd óta más látással vannak benne az élet mindennapjaiban. Anno talán pont Péter, ebben most nem vagyok teljesen biztos, de talán pont Péter küldi el az 5000 ember megvendégelésének csodája előtt, akarná elküldeni az embereket, mondvá Jézusnak, hogy bocsásd el őket, mert nekünk nincs mit adnunk nekik. Oldják meg maguk. És itt meg azt látjuk, hogy Péter észreveszi azt, akit neki kell észrevennie. A másik szüksége, a másik helyzete, a másik nyomora is bekúszik a látómezőbe. Ott, ahol a Szentlélek Isten valóságosan jelen van és munkálkodik. Itt is ezt látjuk, hogy felelősség ébred bennük. Itt is ezt látjuk, hogy már nem tudnak elmenni mellette. Vajon ilyen szempontból látunk-e mi is? És talán megint nem is kell még a templom kerítésén kívül mennünk. Mi van a mi látómezőnkben? Csak én, csak az én eseményeim, vagy meglátom már azt is, akit ő akar megláttatni velem? Akit az én kezem által akar fölemelni, aki ez az én lábamon keresztül akar eljutni. Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott így látnak azok, akik betöltekeztek vele. Németországban a II. Világháború után, a bombázásokkor egy katolikus gyülekezetnek a templom előtt álló Jézus szobra megsérült. Mind a két keze leszakadt, vagy letörték. És az elbeszélések szerint, amikor a felújításról kezdtek gondolkozni, mind a templomot, mind a környékét illetően, elgondolkoztak azon a hívek, hogy mit kezdjenek a szoborral. Csináltassanak egy ugyanolyan újat, vagy próbálják meg kijavítani, és végül egyik megoldás sem nyert, hanem a harmadik verzió volt a befutó. Kitettek egy kis táblát a Jézus szobor alá a következő felirattal. Nekem nincs kezem, de nektek van. Nekem nincs lábam, de nektek van. Hogy emlékeztesse mindig a híveket, amikor mennek be a templomba, hogy mi is az ő feladatuk, hogy mi is az ő követőjeként, Krisztus követőjeként a feladatuk. A Szentlélekkel betöltekezett ember, itt látjuk Péter és János példájából, látó ember. Ilyen szempontból is látnak. Krisztus lelke erre is látóvá teszi az övéit. És végezetül a harmadik, amit így felfedeztem ebben az igében, az az, hogy Isten szent lelke, akiket betölt, azokat bátor munkatársaikká teszi. Bátor munkatársá teszi. Mit értek ebben az esetben bátorság alatt? Péter és János merte azt adni ennek a nyomorult embernek, amije van. Nem véletlenül ezt emeltem ki. Merték azt adni, amiük van, és tudták, pedig tudták, hogyha ezt a nevet csak ki is mondják azon a környéken, ahol járnak, már abból komoly bajuk lehet, és lesz is, és lett is bajuk, tudjuk jól az apostolok cselekedeteinek folytatásából. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, mondja egészen bátran, pünkösdi lélektől megbátorodva Péter. A Szentlélek bátorrá és erőssé tette őket, és velünk is ezt akarja megcselekedni, mert tudjuk és tapasztaljuk is, hogy ma is kell bátorság ahhoz, hogy a hívő ember merje azt adni, amije van, Krisztust. Annyiféleképpen látom én magam is azt, hogy ilyen szempontból mennyire bátortalan tud lenni a keresztény ember. Hogy most így mondom idézőjelesen, pusztán csak azt adja, amije van. Csak Krisztust. semmi mást. És látható jelek vannak arra, hogy hogy higítjuk föl az evangéliumot, vagy hogy mossuk össze annyi minden mással, csak azért, hogy fogyaszthatóbbá tegyük azok számára, akik fele azért még felelősséget érzünk. Hiányzik ez a bátorság, hogy ilyen tisztán, ilyen egyértelműen, ilyen nemes egyszerűséggel a ma keresztjénei azt mondják, hogy amin van, azt adom neked, az élő Jézus Krisztust. Még Balatonszárszon történt meg velem, ahol parókuskodtam egy pár évet. Egy Isten tisztelet után, még a templom előtt beszélgettem valakivel, amikor megjelent egy szakadtruhás ember, borzasztó, rossz képet festve és rossz állapotban, és azt kérte, hogy ha itt van a lelkész, akkor hadd beszélgessem vele. Beültünk a templomba, és az az ember, mint akinek már minden mindegy, kipakolta az életét. Elmondta, hogy a játék szenvedélye milyen mélyre húzta le őt, elmondta azt, hogy ráment a családja, ráment az ő élete, ráment mindene. Elmondta azt, hogy nagyon messziről sodródott el ide a Balatonhoz, mert 2 napja kapott fizetéséből már egy forintja sincs, és hazamenni nincs képe. Az élete kilátástalan, nem ecsetelem ezt tovább, értjük mindannyian. És azt mondta, hogy azért jött ide, hogy egy valamit még megkérdezzen, van-e számára bármiféle reménység, ami akár ebből a helyzetből, ebből a totális kilátástalanságból kiragadhatja őt. Ő már semmi kiutat nem lát. Ott ültem emellett az ember mellett, és ott volt bennem, hogy mit tudnék én neked adni, ember. Mit tudnék én neked adni? Nyilvánvaló, hogy sok mindenre szüksége van. De mi az, amiért ide is eljöttél? Nem tudok orvosi segítséget adni, pedig látszott rajta, hogy erre is szüksége van. Nem tudok egy fizetésre valót adni neki. És ott ültünk a templomban, és azt mondtam neki, hogy Jézus Krisztusra van szükséged. És életem legmegdöbbentőbb és legfajsúlyosabb élménye ezen a téren, azt megelőzően sosem voltam ilyen direkt helyzetben, hogy egy roncs élet, aki bevont ebbe az életbe, bevont a maga életébe, egy roncs ember, az ott segítséget kér tőlem. És ez az ember együtt imádkozva vele mindenét letette ott az Isten kezébe. Elmondta nem nekem, hanem az élő Istennek, hittel mindazt, amit meg kellett vallania. Ott voltunk benne egy fél órát, és utána adtam neki egy szentírást, adtam pár ezer forintot a zsebébe, levittem a vasúti állomásra, megáldottam, föltettem a vonatra, és azt mondtam, hogy Isten kezére bízlak. Mindent újra kezdhetsz, ha azt komolyan mondtad ott, ahol, amikor a templomba voltunk. És abba gondoljatok azért bele, testvérek, hogy egy olyan ember, aki egy percig nem bírta a zsebében tartani a pénzét, az az ember 4 óra múlva telefonál nekem, hogy hazaértem Romhányba. A pénzt vonatjegyre meg buszjegyre költötte, és azt mondta, beszéltem a feleségemmel, és megpróbáljuk rendbehozni azt, amit elrontottam. Amin van, azt adom neked. Merjük-e elhinni ilyen bátorsággal, ahogy Péter és János is tette, hogy ez valóban elég, testvérek? Ez egy borzasztó nagy kérdés szerintem, amire megint mindenek előtt leginkább azoknak kell tudni válaszolni, akik itt vannak bent a templom falain belül, a templomok falain belül. Én hiszem, hogy a Szentlélek volt ott jelen, és ő megadta azt a bátorságot nekem is, és megadja mindannyiunknak, ha merjük elhinni, hogy valóban elég Krisztus. Kedves testvérek, azok, akik lélekkel betöltekeztek tehát, azok alázatos, látó és bátor munkatársai az Istennek. Ma ez a történet lehetett egyfajta tükör is előttünk, amiben, ha mertünk belenézni, elgondolkozhatunk. Ezekben a kérdésekben én hol állok és hol tartok. De talán pont egy felkészítő alkalomnak ez lehet a célja, és én annyit mondok befejezésképpen, hogy kérjük álhatatosan, könyörögve, kitartóan Istennek azt a szent lelkét, amely mindannyiunk számára lehetőségként megvan. Kérjük ezt a lelket, ha még hiányzik valami belőlünk a hallottak terén. Kérjük ezt a lelket, hogy betölthessük azt a feladatot, amire az ő gyermekeiként rendeltettünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te minden ígéretedet megtartod és megtartottad, hogy te változhatatlan vagy, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És te mondtad azt is, hogy kérjétek a szent lelket, és megkapjátok. Köszönjük a mai üzenetet, köszönjük a tükröt, amit elénk tartott a te igéd. Ó, add meg azt a bátorságot, hogy valóban merjünk belenézni, hogy valóban merjünk elgondolkozni ezen dolgok felett. Köszönjük, hogy egészen közel, egy karnyújtásnyira, egy őszinte imádságnyira van tőlünk annak a hatalmas lehetősége és ajándéka, hogy élő közösségben lehetünk veled a lélek ajándéka által. Segíts ezzel élni, ezzel helyesen élni, mások javára, másokért szolgáló, bátor bizonyságtevőknek lennünk. A közelgő ünnep előtt ezért könyörgünk, és kérjük tőled, hogy az ünnepünk is akár hadd lehessen más mindezeknek a fényében. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, úgy, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Hirdetem, hogy holnap este fejeződik be megkezdett pünkösdi előkészítő sorozatunk. Este 6 órától jöjjünk és hívogassunk másokat is. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az urkúti munkahetünket június 17-e és 23-a között, június 17-e és 23-a között tartjuk. Aki néhány napot ide tudna szánni erre a munkára, tisztelettel kérjük, hogy a hivatalban jelentkezési ívre legyen kedves feliratkozni, és erre az ívre írjuk rá a e-mail címünket és a telefonszámunkat is. Előre is köszönjük. Szeretettel köszöntöm a tiszteleti urat, köszönjük, hogy elfogadta a gyülekezetünk meghívását, és köszönjük a általad tolmácsolt ígét, és most kérjük, hogy legyél kedves néhány szóba bemutatkozni.
tisztességes nevem Hajdú Bálint Kadosa, ebből a második nevemet használom. Valakit nagyon csodálkozott, mert még életében nem hallotta ezt a nevet Isten tisztelet előtt. Létező név, egy magyar név. Két kisfiú boldog édesapja és egy kedves feleséggel is rendelkezem. 3 évet Balatonszárszón töltöttem parókus lelkészként a Dunántúlon, egy nagyon hasznos, sok szempontból magamat is formáló és szükséges időszak volt, de befejeződött, és most újra Budapesten vagyok. Budapesti illetőségű vagyok egyébként a szomszédos egyházmegye tagjaként. A Budapest Északi Egyházmegyének vagyok most a lelkipásztora. Abban az egyházmegyében működik egy nagyon hasznos és lelkész kimélő program, miszerint minden 7. szolgálati év után egy fél év szombat, fél év pihenőre mehet a lelkipásztor, hogy egy kicsit töltődjön, vagy megírja élete könyvét, vagy bármivel foglalatoskodjon, amivel szeretne, amire több időt szeretne szánni, vagy csak egyszerűen jusson ideje a családjára, meg a személyes kapcsolatára, Istennel és az annak ápolására. Tehát nagyon sok mindenre fordíthatják a lelkészek ezt, és ilyenkor az egyházmegye biztosítja az adott gyülekezet zavartalan működését, és küld egy lelkipásztort, aki fél évig ellátja a lelkészi teendőket. Február 1-től vagyok ebben az állásban benne, jelen pillanatban Angyalföldön helyettesítem Szloboda József főjegyző urat, aki ezzel a programmal élt, és most fél év szabadságon van. 7-8 éve vagyok lelkipásztor, ez a 8. éve, 8 évvel ezelőtt végeztem. Még Kecskeméten töltöttem 1 évet, és utána 3 évet Budapest Rákos Csabán beosztott lelkészként szolgáltam. Rövid lelkészi pályámat ezzel ismertettem. És emlékszem az itteni homiletikai gyakorlatokra még az 5. év végén. Emlékszem arra is, hogy némely diáktársaink, ha tudták, valahogy úgy igyekeztek elcsalni azt, hogy nekük itt prédikálni kelljen, mert tartottak a hasznos és szerintem építő kritikáktól, amiket itt azért kaptunk bőven. Én nem is akartam megúszni, és örülök is, hogy nem úsztam meg annak idején. Jó volt ide mindig jönni, mint ahogy most is örömmel fogadtam el Tamásnak a megkeresését, és valóban sok áldást és örömöt kívánok a gyülekezet számára, mind az ünnep, mind pedig a mindennapi élet kapcsán. Köszönöm szépen. Akkor záró énekünket keressük meg, a 397. dicséretet, és énekeljük ezt az éneket az 1., 3. és 4. versével. 397. dicséret. Áldás, békesség, szép estét mindenkinek, viszontlátás. Thank you.